Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eszmecserék zajlottak a hétvégén Oroszországról és Ukrajnáról, értékelte az elmúlt napok fejleményeit Donald Trump újságírók előtt, amikor visszaérkezett a Fehérházba. Az amerikai elnök közölte, az előzetes terveknek megfelelően hamarosan Szaúd-Arábiába utazik, ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem gondolkozik azon, hogy ott találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Ukrán dróntámadás indult Moszkva ellen az előző éjjel, közölte az orosz főváros polgármestere. A légvédelem lelőtt 4 pilóta nélküli eszközt, a lehulló törmelékek nem okoztak sérülést sem károkat, ismertette Szergej Szobjanyin. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese épp a hétvégén fenyegette meg Kijevet, hogyha támadás éri Moszkvát, annak súlyos következményei lesznek. Magyarország és Svájc együtt áll ki a béketárgyalások sikeréért, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bernben, miután svájci kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, mindkét ország számára világos, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a harctéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el. Leszögezte, hogy Magyarország és Svájc következetesen kiáll a nemzetközi szervezetek átpolitizálás ellen is, ugyanis az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a békeerőfeszítések sikerét. Beszélt arról is, hogy az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a hazánkba érkező svájci beruházások volumene. A kormány célja Európa legnagyobb adócsökkentési programjának megvalósítása a 30 év alatti, illetve a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentességével, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kondt Zsófia kiemelte, 2026-tól 500 000, 29-től aztán 1 millió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Idén a költségvetésben eredetileg 3750 milliárd forint állt rendelkezésre családtámogatásokra, amelyet 60 milliárddal megnöveltek, jövőre pedig 4800 milliárd forintra nő a családokra fordított összeg, ami a bruttó hazai termék 5%-a. Az anyák SZIA mentessége mellett két lépésben idén július 1-től és majd január 1-től kétszeresére nő a családi adókedvezmény összege. Idén összesen 11 milliárd forintnyi teljesítményjuttatást kapnak a rendvédelmi dolgozók, jelentette be Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának közlése szerint az összeg első felét, 5,5 milliárd forintot a napokban megkapja az a több mint 35 ezer rendvédelmi dolgozó, akik az ország biztonságáért felelnek, a másik felét pedig ősszel utalják ki a számukra. A juttatás érinti a rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítási központ, a büntetésvégrehajtás, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársait is, de eltérő mértékben. Erősítenék ügyfelei kiberbiztonságát a magyarországi pénzintézetek, az OTP és a KNTH bank is ezt célzó intézkedésekről számolt be az MT-nek. Az OTP már meg is szüntette az internetbankba történő belépést mobilkészülékről, csak az applikáció maradt erre. A KNTH új díjmentes biztonságtudatossági programot indított vállalati ügyfeleinek. Az októberig tartó kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozások számára a digitális fenyegetettségek felismerésében és kezelésében. Minden okunk megvan arra, hogy bízzunk a magyar tudomány dicső jövőjében, jelentette ki a köztársasági elnök az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia 199. közgyűlésén. Sólyog Tamás azt mondta, 200 évvel ezelőtt Széchenyi Istvánnak köszönhetően valóra vált, hogy saját hazánkban a magunk nyelvén lehetünk tudósok. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1140 helyszínen 77.972, emelt szinten 61 helyszínen 2.278 vizsgázó tett érettségit, tudatta az oktatási hivatal. A dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. A második forduló majd reggel, hagyományosan a matematikai írásbeli lesz. Sikeresen zárult az általános középfokú felvételi eljárás, között az oktatási hivatal az MT-vel. Idén több mint 88 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, és közel 98%-uk sikeresen felvételt is nyert valamely általa megjelölt középfokú iskolába. Sztrájkba léptek az igazságügyi dolgozók Szerbiában. A teljes munkabeszüntetést mindaddig fenn kívánják tartani, amíg nem teljesülnek a munkájukkal kapcsolatos követeléseik. Ezek a tisztességes bérezése, a munkakörülmények javítására, az adminisztratív alkalmazottak szerepének elismerésére, valamint munkájuk alávetülésének megszüntetésére vonatkoznak. Végül az időjárásról. Nagyrészt újra felhős lesz majd az ég, hosszabb, rövidebb szakadozásokkal. Kevés helyen még hullhat eső, a szél pedig nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullám hosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Radnóti Miklós. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. Édesanyja Grósz Ilona meghalt a szülés után, és Miklós ikertestvére is. Az apa, Glatter Jakab, újra nősült. Felesége Molnár Ilona szerető nevelőanya volt, aki egy Ágnes nevű kislánynak is életet adott. Mindketten azonban Auschwitzban lelték halálukat. Miklós 12 évesen vesztette el édesapját, s ezért rokonai nevelték, iskoláztatták tovább. Középiskolás korában ismerkedett meg szerelmével, Gyarmati Fannival, aki 1912. szeptember 8-án született. A magyar költészet hitvesi lírájának gyöngyszemeit köszönhetjük-e kapcsolatnak. 1930-ban Szegedre vették fel az egyetem magyar-francia szakára. Első kötete, mely 1931-ben jelent meg, az Újmódi pásztorok éneke címen, perbe fogták, de 8 napi fogházbüntetését a fellebbezés után felfüggesztették. 1934-ben tette le a bölcsészdoktori szigorlatot, majd 1935-ben tanári oklevelet szerzett. Már Hitler hatalomra jutásakor 1933-ban megérezte a veszélyt származása miatt. Tanárként nem is tudott elhelyezkedni. Elhatározta, hogy helytáll az életét veszélyeztető barbár erőkkel szemben, s a költészet erejével harcol és dokumentálja korát, szenvedését, rettegését és időnként fellobbanó reményeit. E lelki harcban Fanni segíti őt. 1936-ban a Járkály csak halálra ítélt című verskötetét adja ki, 37-ben Baumgarten díjat kapott, majd Lafontaine és Apolliner verseit fordította. A háború alatt többször hívták be munkaszolgálatra. Ebben az időben írta leghíresebb verseit, a 8 eklogát, melyekből követhető a kétségbeesés fokozódása. Egyetlen reménysugárba kapaszkodhatott, s ez Fanni szerelme. Megrendítő, hogyan tudott tökéletesre csiszolt versformákat, hexametereket alkotni a szenvedés közepette. Utolsó behívóját 1944. május 18-án kapja meg. A szerbiai bortáborában írja utolsó verseit. A német csapatok visszavonulásakor felszámolják a táborokat. Elterjed egy rémhír, miszerint a tábort két részre osztják, s aki a másodikba kerül, azt kivégzik. Aki az első csoportba kerül, az elkezdi menetelését a magyar határ felé. A költőnek sikerül az első csoportba kerülni, mégis ez okozza a végzetét. Ugyanis a második csoportban maradt foglyokat a szerb partizánok néhány nap múlva felszabadítják, s így ők maradnak életben. A költőt 21 végleg elgyengült raptársával együtt Abdán agyonlövik. A tömegsírt 1946-ban exhumálták, s ekkor találták meg zsebében a borinoteszt, melyben remek művek sorakoznak. Műfajai. Vergilius eklogáinak fordításakor Radnóti is 10 eklogából álló versciklus tervezett, de a halála megakadályozta ebben. Az ekloga műfaja párbeszédes pásztori költemény hexameterekben. A dialógus forma kiválóan alkalmas a benne lévő kételj vívódás kifejezésére. Szerelmi lírája. Szerelmi lírája azért olyan különleges, mert szinte mindegyik alkotása Fannihoz szól, akiben szerető társat, feleséget, anyát, az élet értelmét találja meg. A Tétova óda című vers azért olyan különleges, mert már a cím is oximoron, azaz ellentét a jelző és a jelzett szó között. Az óda dicsőítő költemény, mely görögül dalt jelent, latinul Carmen a neve. Ez a mű arról szól, hogy a költő talán képtelen kifejezni szerelmét méltóképpen. Esztétikai mércéje túl magas, talán nem tud megfelelni neki, mint ahogy Petőfi a Minek nevezzelek című versben erre az ellentmondásra építi költői bravúrját. Mindketten remekül oldják meg a maguknak feladott leckét. Radnóti e versben megfogalmazza megrendítő arszpoétikáját is. Mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgő és áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesültség a ház. A holttól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. S még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap, mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres, vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajad kibomlik, szétterül, lobogvas elalszol. Pillát hosszú árnyal ebben. Kezed párnámra hull elalvó nyírfaág, de benned alszom én, is nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcsvonal hűs tenyeredben. A Borinotes. A Borinotesben találták a következő verseket. Hetedik ekloga, levél a hitveshez, alarösers, razgednicák. A táborban írt művek közül az első a hetedik ekloga. Ez nem más, mint Fannihoz írt belső monológ. Remény és kételyek között vergődik, s mindent áthat az ellentét, az ellentmondás, a körülményeket, az érzéseket egyaránt. Itt mindenki egyformán szenved és ugyanabban reménykedik. A szenvedők sorsa azonos, mindenki fájdalmát átéli, és mérhetetlenül megveti azt a korszakot, mely így megalázza az emberi méltóságot.
Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok üvölt a csönd fülemben. S felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom. S szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva, féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva, tudom, hogy az vagy, hitvesem, s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s vár őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult. S a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek. S fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson! zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rám.
Az Alarösers című vers címe Proust az Eltűnt idő nyomában című regényére utal. A rendkívüli zeneiségű alkotás megrendítően idézi fel a múlt szép és elegáns pillanatait, a közös alkotás boldogságát, de ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Mindent szétdúlt a háború, ami szép és nemes volt. Radnóti, Alarösers. Régi szelédesték, ti is emlékké nem esettek. Költőkes fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül. Ragyogó, zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok. Az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc az ő ügyük ott lenn, s most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová, mindegy, hova tűntek a bölcsborozások. Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú, fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj? Az a kocsma. A hársak alatt az az asztal. És akik élnek, még hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem és torzóik aránya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, s beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak. ...1944. szeptemberében a németek a Bori központba indították a foglyokat a szovjet előrenyomulás elől. E menetelés nehézsége jelenik meg az Erőltetett menet című versében. A művet Nibelungizált Alexandrinban írta, mint Vogelweide az Ó jaj, hogy eltűnt minden című alkotását. Az egész vers, az Erőltetett menet, belső monológ, négy mondatból áll, és minden sor közepén erőteljes cezúra, sormetszet található, mely szimbolizálhatja az előttük álló kanyargós utat is. Itt a bizakodás és a remények teljes feladása áll szemben egymással minden lépésnél. Erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárnyemel, s hiába hívja árok,
maradni úgy sem mer. S ha kérdezed, miért nem? Még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. S mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngne, míg hűl a szilvalekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, és árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. A Razglednica szerbül képeslapot jelent. Itt a költő a menetelés állomásairól ad hiteles pillanatképet. A türelem már tényleg halált virágzik. A német mondat jelentése, ez még felugrik. Majd eldördül a második lövés barátjának, Lorsi Miklósnak halálát okozva. Radnóti tudja, hogy az ő sorsa is így fog beteljesedni. Razgednicák. Első. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul, a hegygerincre dobban, majd tétovás lehull, torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl sörényes ég szalad. Te állandó vagy benneme mozgó zűrzavarban, tudatom mélyén fény lesz örökre mozdulatlan s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál. Vagy korhat fának odván temetkező bogár. Második. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Harmadik Razgednica. Az ökrök száján véres nyál csorog. Az emberek mind véreset vizelnek. A század bűzös vad csomókban áll. Fölöttünk fú a förtelmes halál. Negyedik. Mellé zuhantam, átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tarkólövés. Így végzett hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan, halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. A megközelíthetetlenség legzavarba ejtőbb példányának láttam Fannit. Okos lány volt, őszintén érdekelte nem csak az irodalom, de minden műveltséganyag, s közben elegáns, sőt tündöklően szép leány is volt. Mégis, ahogy bájos szemöldökét felvonta, ahogy a száját keserédes kifejezéssel csücsöríteni tudta, valahogy úgy, mintha biggyesztené, az embernek mindig az volt az érzése, hogy valamilyen illetlenségét kap tőle megrovást, amit egyébként néha szóban is közölt, írta Vas István a ma 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanniról, Radnóti Miklós feleségéről, a kiemelkedő tanárról, aki egész életében kerülte a nyilvánosságot, nem vállalt közszereplést, magánemberként őrizte férje emlékét. Fanni 1926 őszén ismerte meg Radnóti Miklóst. Radnóti 17 éves, Gyarmati pedig 14 éves volt, és ugyanahoz a tanárházas párhoz jártak matematika órára. A kezdeti diákszerelemből végül házasság lett, és az utolsó menedék a halálba menetelő költő számára. Egyik kedvenc versem a Mint a Bika című. Úgy éltem életem mostanáig, mint fiatal bika, aki esett tehenek közt unja magát a déli melegben, és erejét hirdetni körbe rohangat, s játéka mellé nyálából ereszt habos lobogót. És rázza fejét, és fordul, szarván a sűrű, repedő levegővel, és dobbantása nyomán gyötrött fű, s föld fröccsen a rémült legelőn szét. S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén, és fölszagol a levegőbe. Érzi, hogy a hegyi erdőkön az őszbak megáll, fülel és elpattan a széllel, mely farkas torda szagát hozza sziszegve, fölszagol, s nem menekül, mint menekülnek az őzek. Elgondolja, ha megjön az óra, küzd és elesik, s csontjait széthordja a tájon a horda, és lassan, szomorún bőg a kövér levegőben. Így küzdök én is, és így esem el majd, s okulásul késő koroknak csontjaim őrzi a táj. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ágas, remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejte térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös, gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás üzen. Piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Ím itt tekő, de föntről e kő se látható, nincsen műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ér hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk vérrasztó éji felleg.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének 10. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Nónius és Csiperke aggodalommal telve figyelte, s nem tudták, mit évők legyenek. De azt sem, hogy jobban tennék, ha kukkot sem szólnának. De szóltak. Nónius törte meg a csendet. Az erdőben voltatok, ugye? A sajkodi dűlő mellett az erdei gyümölcsösben, ismerte el Csiperke. Aztán kiegészítette még azzal, hogy már nem először jártak ott. Nónius csóválta a fejét, mint aki helyteleníti ez, de váratlanul így szólt. Nem kellett volna visszajönnötök. Utólag könnyű okosnak lenni, bökte vissza Csiperke bosszusan. De ti is azon voltatok épp, hogy visszacipeljétek, vagy nem? Perlekedett. Különben is mi ezt kezdtünk volna ott a bokrok között? Akármit! Az volt a dolgot, hogy megóvja Telkát, kiáltotta a főlovász, de az apród nem hagyta annyiban. Most ezt mondod, de eddig mást se hallottam, csak hogy tartsam a kastély közelében, és leginkább a falak között. Ez a maskara is azért van rajtam, mert állandóan csak parancsolgattok, rázta meg magán az áruháját Csiperke. Nem elég az erdő, bujkálni kellett előletek is, vágta Nónius fejéhez. De így legalább tudjuk, mit szúrtak a kastélyre a madarak, szólalt meg ekkor Helka, aki magához tért a nagy kiabálás közben. Jól vagy? Kérdezték tőle egyszerre. Kicsit szomjas vagyok, mondta. Nónius leakasztott egy kislapos hordóforma csobolyót a falról, és oda nyújtotta. Helka nagyokat kortyolt, aztán elégedetten sóhajtott. Ha én felébredtem, bizonyára a kastélynépe is hamarosan észhez tér, mondta eztán. Azt kötve hiszem, szaladt ki Csiperke száján, és mivel meg volt győződve, hogy emberfia nem hallja rajtuk kívül, másrészt úgy érezte, a sok tornyú kastély elleni támadás átírta kissé a korábbi szabályokat, ráadásul még Nóniusnak is bizonyítani akarta, hogy ő nem annyira felelőtlen, mint hiszik, ezért hozzátette azt is. Őket nem védi olyan varázslat, mint téged. Szavai megdöbbentették Helkát és Nóniuszt. A hirtelen csendre a lovak is felkapták a fejüket, és még a holló is közelebb hajolt a nyiláshoz a tetőn. A főlovász csak összevont a szemöldökét, és a szemeit forgatta, mint aki erősen töpreng valamin. Helka viszont megkérdezte. Miféle varázslat? Csiperke megvakarta a fejét, mondja-e vagy sem, végül így szólt. Azt elég, ha én tudom. De azért jó lenne ettől a villogó ízétől megszabadulnod, utalt a csillogó porra. Maradt még víz a lapos kulacsban. Helka a kezére öntött belőle, hogy lemossa a port, de semmi hatása nem volt. Mi több, ahogyan a sapkát levette a mosdáshoz, kiderült, a ruha anyagán is áttört az az alattomos anyag, és Helka gesztenye barna fürtjei bizony élénk fűzöldre változtak. Nónius ekkor vizet töltött egy csorba lavórba, és előhozott egy darab szappant, próbálkozon azzal a herceg kisasszony. De semmi eredmény. Az a valami nagyon makacs anyagnak bizonyult. Hiába súrolt a szappannal, hiába dörgölte meg nedves szalmával is Helka. A bőre bronzarany színben pompázott, gyöngyházfénnyel csillogott és ragyogott, akár egy Szent János bogár. A sokadik hasztalan kísérlet után végül megelégelte Nónius, és így szólt. Meg kell keresnetek Kamort. Hát, ez nagyszerű ötlet, csapott a levegőbe Csiperke. Nincs élő ember, aki tudhatná, hol lakik a varázsló. Nónius felállt, tett pár lépést, majd vissza. Töprengésében odáig jutott, hogyha már az apród az imént elkottyantotta a Helkát védő varázslatot, akkor ő is előállhat a saját titkával. Arra gondolt, bizonyára köze lehet a két dolognak egymáshoz, így kibökte végül. Én jártam már a szurdokvárban. Azt akarod mondani ezzel, hogy tudod az utat Kamorhoz? Igen, és még mást is tudok, titokzatoskodott Nónius. Helka és Csiperke szemek kerekre nyílt, magasra szaladt a szemöldökük, és a szalmára huppantak meglepetésükben. Sok évvel ezelőtt volt, folytatta Nónius. Maga a hercegnő küldött a varázslóhoz, mint a palota legjobb lovasát. Sohasem felejtem el azt az éjszakát. Szakadt a hó, úgy vágott a jéghideg szél, mint ezernyi penge. De nem volt választásom, menni kellett. Nem mindennapi üzenetet bíztak rám. Itt egy kis szünetet tartott, vett egy mély lélegzetet, aztán kimondta. Azért kellett elhívnom Kamort, mert a hercegnő gyermeket várt. Te tudsz Helka születéséről? Hökkent meg Csiperke, majd pontosított. Azaz, hogyan lehet, hogy emlékszel erre, Nónius? Kamor nem adott neked felejtőfűből készült teát? De bizony igen, egy egész kulaccsal méghozzá a legerősebb fajtából. Csak hogy a nagy izgalomban és sietségben elfelejtettem meginni aznap. Mire hazaértem, a nagy hidegben csonttá fagyott az innivaló. A kulacsot felakasztottam a lovarda végébe. És utána mi lett vele? Nem tudom, arra nem emlékszem. Ezek szerint megittad. Meg lehet. Azt gondolom, magammal vihettem tavasszal a Mihály napi csikós találkozóra. Arra ugyanis nagyon készültem. Méghozzá az aranyfejű, ezüst szegecsekkel kivert, ében fanyelű karikás ostorral. És van is egy győzelmi trófeám onnan. Csak hogy arra a találkozóra egyáltalán nem emlékszem, és az az ostor sincs sehol. Pedig igazság szerint idővel az a tiéd lett volna, Csiperke. Ha valami, hát ez az, amit elfelejtettem. Hála a felejtőfüves tejának. Minden bizonnyal igen. Máskor biztosan nagyot kacagtak volna ezen a történeten, de ez nem az a pillanat volt. A soktornyú kastélyt varázslat zárja el a külvilágtól, az egyetlen segítség valahol a bakony mélyén rejtőzik, ugyan kit érdekel ilyenkor egy elveszett ostor.
Kedves gyermekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 10. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a bűnbánat fogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Az egyik legmélyebb emberi fájdalom a bűntudat. Amikor attól szenvedünk, hogy bűnkövettünk el, valakit megbántottunk, valakinek fájdalmat okoztunk, és azt érezzük, hogy már nem tudjuk jóvá tenni, sőt attól is szenvedünk, hogy nem merünk oda menni, úgysem bocsárt meg, már nem lehet mit tenni, a másik csak kiutál, megbüntet, valamit tesz velem. A bűntudat nagyon tud fájni, nagyon tud gyötrelmet okozni nekünk a mi életünkben. Persze, hogy kinek milyen a lelkiismeret, az sok mindentől függ, mindenképpen a neveltetéstől. A szülők mennyire voltak szigorúk, mennyire kérték számon a tetteinket, vagy valaki vallásos, nem vallásos, milyen az Isten képe. A lelkiismeret nevelhető. Valakinek eléggé rigorista lesz, vagyis szigorú, a másiknak elég laza, mindentől lazán kezel, nincs is bűn, sok minden fölött elmegy. A lelkiismeretünk nevelhető, azonban az Isten ültette belénk, és mindenkiben ott van. Ha valakinek a lelkiismerete érzékeny, akkor látja, hogy mi az, ami bűn. Nem csak emberi szempontból, hanem az Isten országában, az Isten rendjében, mikor követek el bűnt. Amikor az Istent megbántom, akkor elmegyek és szentgyónást végzek, és úgy teszem le a szentgyónásomat, hogy megbántottam valakit, aki engem szeret, én pedig hálátlan voltam. Az igazi bűnbánatban benne van a fájdalom is. Megbántottam valakit, aki engem szeret. De itt is látható, hogy például, aki évtizedek óta nem végzett szentgyónást, sokszor nem is érzékeli a bűnöket. Például csak a nagyon nagy bűnök, akár autólopás vagy gyilkosság, amik még bűnnek számítanak, de nagyon sok aprónak tűnő, pedig az semmi. Hogy valaki nem járt templomban, nem imádkozott, esetleg volt abortusza is, vagy más súlyos bűnök, ezek úgy fel sem vetődnek, sok mindenre nem is emlékszik, vagy az ember magában úgy eltemette ezeket, nem is akarom látni ezeket, jobb ezekről nem tudni, elhárítom, elfojtom bármilyen formában, de nem akarom látni, nem akarok szembesülni vele, és olyan, mintha nem is volna. Eltemettem magamban, de élve temettem el. Ezek viszont élnek, amit élve temetünk el, ez továbbra is él, és valamilyen formában előbb-utóbb jelentkezni fog. Ezért azt is látom, hogy valaki már idős korában, vagy a halálos ágyán kéri a papot, vagy beszélgetünk arról, látszik, hogy szeretné ő, de nem meri kérni, vagy attól fél, hogy elítélik, vagy hogy majd jól megdorgálják, hogy most kell már gondolkodni ezen, előbb nem jutott eszébe. Persze irgalmas szívvel meghallgatjuk is az Jézus feloldozását, a pap megadja neki. Vagyis, hogy minden bűnét az Úr megbocsát. Valakinek érzékeny a lelkiismerete, valakinek nem. Most nézzük meg a tanítványokat, hogy ők hogyan élhették meg a saját bűntudatokat, és legfőképpen húsvét után. A tanítványok Jézus követték, látták a csodákat, halott feltámasztást, a kenyérszaporítást, rengeteg beteg meggyógyítást, ördögűzést, beszélgettek Jézussal sokat. Valószínű azt érezték, hogy mi már mindent tudunk. Jézus őket is küldte, nekik is volt hatalmuk arra, hogy beteget gyógyítsanak, ördögöt űzzenek, általuk is történtek csodák, ezért azt gondolták, hogy habár Jézus küldött minket, de lehet, hogy ezt már mi csináljuk. Mi vagyunk ilyen tehetségesek. És elfelelkeztek arról, hogy mindent Jézusnak köszönhetnek. Így élték az ő életüket, de akkor volt egy számukra egy nagy törés, amikor Jézust elfogták, keresztre feszítették, úgy próbálták ők is hívni, hogy gyere, szállj le a keresztről, ne hagyd bennünket szégyenben, gyere, mutasd meg a hatalmadat, aki halottat feltámaszt, hát csak le tud jönni a keresztről, meg megmutatja ezeknek, hogy ki is az Isten, és megbünteti őket, és mindenki térdre kényszerül. Valószínű ilyen gondolatok lehettek bennük, azonban Jézus nem jött le a keresztről, meghalt és eltemették. És azt is tudjuk, hogy János apostol ott volt a kereszt alatt, de Péter megtagadta a mesterét. Júdás elárulta, és öngyilkos is lett. A többiek elmenekültek és bezárkóztak. Elég gerinctelenül menekültek el Jézus mellől. Pedig egy olyan bandában ezt a nevet használom, ahol a vezért elkapják, már becsületből is valaki kitart mellette, együtt voltunk, együtt követtük el, halljunk meg együtt. Ez a betyár becsület. Ennyi nem volt bennük, hogy ott maradjanak Jézussal. És arról is elgondolkodhatunk, milyen érzés lehetett az, amikor hallották, hogy Jézus feltámad. Először el sem hitték, utána hát valóban feltámad, de a következő gondolat, mi lesz velünk? Hiszen mi otthagytuk Jézust, megtagadtuk, mi lesz a büntetésünk? És itt jön a bűntudat és a félelem. Mi lesz a büntetésünk? Az ősbűn következménye, hogy amikor valaki az Istent megbántja, bűnkövet el, ahelyett, hogy az Istenhez közelebb menne, eltávolodik tőle. Az ősbűnnél is az első emberpár elbújt az Istentől. Megjelent egy új érzés, ami az ősbűn következménye, aki teremtette őket, akitől az életet kapták, aki a jövőjük, akivel bensőséges, harmonikus kapcsolatban éltek, most úgy jelenik meg számukra, mint fenyegető, mint veszély, akitől félni kell, mert elpusztít. Azóta is minden bűnnek a következménye, hogy amikor valamit elkövettünk, nem úgy közelebb mennék az Istenhez, hanem könnyen eltávolodunk tőle, mert félünk, mit tesz, úgy sem érti meg, már hányszor meggyóntam, már valószínű az Isten dühös rám, meg mérges, meg ott él benne, hogy miért nem változok már, meg reménytelen eset vagyok. Persze ezeket emberektől hallottuk, ezeket a kifejezéseket, de nagyon könnyen kivetítjük az Istenre is. És a tanítványokban ez a félelem lehetett. A bűntudat és a félelem. És nagyon szép rész az evangéliumban, amikor Jézus háromszor kérdezi meg Péter apostolt, hogy szeretsz-e engem. Nem azt mondta Péter apostolnak, nem szégyeled magad, megtagadtál ilyen módon, és hogy letagadtál, és még utána még el is bújtál, és hogy nem bíztál bennem, hogy lehet valaki ilyen. Én pedig azt mondtam, hogy még te leszel a szikla, meg rád építem egyházamat, hát nagyon megbántam. Jézus nem ezeket mondja, hanem újra meghívja Péter apostolt. Háromszor megkérdezi, szeretsz engem? Az első kérdésben a kérdés azt jelenti, szeretsz engem úgy, hogy az életedet adod értem. agapászmé, és agapéval szeretni, ez mindig az Istenre vonatkozik, úgy szeretni, hogy valakiért az életemet adom. És Péter válasza talán meglepő. Például nagyon sok ember nem merni azt mondani, hogy szeretlek, hiszen Jézus egyből mondaná, igen, szeretsz. Te, aki a szolgáló leány előtt megtagadtál, letagadtál, átkozódva megtagadtál, te mondod azt, hogy szeretsz, hát nem szégyeled magad ilyet mondani, a szemembe hazudsz. Ezek is emberi mondatok, már lehet, hogy megkaptuk valakitől. Péter apostol mégis azt mondta, hogy szeretlek, Uram. Ha bár nem az agapé szóval válaszolt, vagyis nem azt mondta, hogy az életemet adom érted, hiszen már egyszer fogadkozott, de abból nem lett semmi, sőt, nagy bukás lett belőle, de azt mondja Filóté, emberek, ahogy csak tudlak, szeretlek, de még az is lehet, hogy elárullak téged, mert gyáva vagyok. Jézus még egyszer megkérdezi, agapászmé, vagy szeretsz engem úgy, hogy az életedet adod értem. Péter apostol már tanult a saját bukásából, azt mondja, én szeretlek téged, de Filóté, vagyis emberek szeretlek, ahogy csak tudlak, de félek magamtól, hogy megint ilyen árulóvá válok, aki megtagad téged, aki gyáva és menti a saját irháját. És Jézus harmadjára már az ő kifejezésével kérdezi meg, Fileiszmé, vagyis emberek szeretsz engem úgy, ahogy csak tudsz. És Péter, hogy Uram, mindent tudsz. Azt tudod, hogy emberileg ez fontos vagy számomra, te vagy a legfontosabb. Ahogy csak tudlak, szeretlek téged, de az életemet nem merem adni, félek tőle, már egyszer nagyot buktam. Ezért Filóté, ezért így szeretlek téged. És tudjuk, hogy habár Péter nem mert Jézusnak igent mondani, mégis az életét adta a mesteréért, mégis abból a szóból az agapélet, vagyis Péter apostolt is keresztre feszítették. Ő kérte, hogy feljel lefelé, mert nem mért úgy meghalni, mint a mestere. Péter apostol Jézust akarta megmenteni attól, hogy őt keresztre feszítsék. És akkor még nem is gondolta, hogy olyan mély változáson megy keresztül, ahogy a Jézus szereti őt, ahogy újra meghívja, hogy az életében a legnagyobb megtiszteltetés és ajándék az lett, hogy úgy halhat meg, mint mestere. Ez a bűnhöz való helyes hozzáállás. Uram, vétkeztem, bűnös vagyok, gerinctelen vagyok, nem tudom jóvá tenni, de akkor is hozzád megyek, és akkor is szeretlek téged. Nem ígérek semmi nagyot, de ahogy csak tudlak, szeretlek téged. És Jézus ilyenkor hozzáadja maga erejét, és könnyen szentté tud bennünket formálni. Aki alázatos, és megtesz mindent, hogy Jézus szeresse, Jézus hozzáadja maga erejét és kegyelmét, és szentté teszi. És amitől lehet, hogy most félek, az életemben az lesz a legnagyobb ajándék, hogy Jézusért szenvedhetek, és hogy én is a szenvedések által halhatok meg, és így valamennyire méltó lehetek a mesteremhez. Az Úr nem büntetni akar, nem eltaszítani, hanem hívni, újra meghívni, új lehetőséget adni, és a kegyelmével támogatni engem azért, hogy tegyek meg mindent emberileg, és mondjam ki, hogy szeretlek téged, és utána képessé tesz engem arra, hogy az egész életemet adjam érte.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a bűnbánat fogalmáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.